Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt! Folytatjuk a reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel, azonnal jövök a részletekkel.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Az idei várhatóan 1% alatti gazdasági növekedés is közrejátszott abban, hogy visszaesett a hazai tőzsdére bevezetett új cégek száma. Ettől függetlenül a budapesti értéktőzsde 50 olyan újabb vállalatot mutatott be, amelyek sikeresek a saját területükön és már tőzsde érettek. Hamarosan akár kötvény- és részvénykibocsátással is megjelenhetnek a hazai parketten. A Bét 50 mezőny jelentős része Pest vármegyében koncentrálódik, és főként a feldolgozóipar, az információtechnológia és a kereskedelem területén tevékenykednek. A hazai bankok hitelportfóliójában nem emelkedett jelentősen a nem vagy rosszul törlesztő cégek száma. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke a Bét 50 rendezvényen arra hívta fel a figyelmet, hogy magas a lakosság és a cégek megtakarítása, amit nem többletfogyasztásra, hanem a cégek fejlesztésére kellene fordítani. Nagy Károly összeállítása.
Nehezített világgazdasági pályán mozgunk, erre figyelmeztetett a Bét 50 kiadvány nyitó előadásában Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. Szerinte a 2020-as években az Egyesült Államokon kívül egyik nagy gazdasági régió sem tudott visszatérni a korábbi növekedési pályára. Ez még Kínának sem sikerült, Európa pedig mind a növekedés, mind a versenyképesség terén továbbra is lemaradóban van. Virág Barnabást hallják.
Kínában ez a folyamat még várat magának, ugye? Komoly erőfeszítéseket tesznek ezért a gazdaságpolitikai döntéshozók, tehát látok, hogy a kínai adat az még a trend alatt van, és nagyjából azzal párhuzamosan picit akkor elszakadva mozog. És hát látszik, hogy a legnagyobb probléma az európai gazdaságban van, ott ugye nem csak arról nem beszéltünk, hogy visszatértünk arra a trendre, ahol az előző évtizedet zártuk, hanem egy inkább távolunk még ettől a trendtől is, egy alacsony növekedési képesség jellemzi az európai gazdaságot.
A jegybank alelnöke szerint a visszatérő infláció továbbra is nagy gátja lenne a gazdasági növekedésnek, ezért óvott attól, hogy a fogyasztói árindex gerjesztésével akarjon bárki újra jelentős gazdasági növekedést elérni. Virág Barnabás szerint továbbra is erős trend, hogy világszerte csökkent a gazdasági növekedés mértéke, és egyszerre jelent kihívást az előregedő társadalom miatti szűkülő munkaerő kínálat, a háborúk miatti globális fegyverkezés, a digitális átalakulás, illetve az, hogy a zöld átállás miatt a jelenlegi többszörösét kell majd költeniük a cégeknek a klímaváltozás elleni küzdelem miatti fejlesztésekre. A Budapest Értéktőzsde 9. alkalommal készítette el a kiadványt, ezzel immár 450 tagot számlál a Bét 50 közössége. A konferencia rávilágított arra, hogy a versenyképességhez termelékenységnövelő beruházásokra, illetve innovációra van szükség, amelynek egyik alappillére a tőkepiaci finanszírozás. Az elmúlt évek munkájának eredményeként már a számos támogató szolgáltatás várja a tőzsdire lépést tervező vállalatokat, amelyek megkönnyítik a felkészülést és a sikeres tőzsdei megjelenést. A 2024-es Bét 50 mezőny jelentős része Pest vármegyében koncentrálódik.
Végrihárdal beszélgetünk a Budapest Értéktőzsde vezérigazgatójával, 9. alkalommal itt a Bét 50 rendezvényen. Az idei Bét 50-ben milyen típusú vállalatok tudtak bekerülni? Van-e jellemző iparág?
Feldolgozóipar az nagyon jelentős a Bét 50-es cégek között, és hát az IT cégek is. Azt hiszem, hogy a országos átlagnál magasabb arányban képviseltetik magukat, ugye ez nem véletlen, hiszen ugye azt gondolom, hogy a magyar középvállalatokban mind a feldolgozóipar, mind az IT szektor az nagyon jelentős mértékben jelen van. Egyébként összességében 500 milliárdos árbevétellel rendelkeznek ezek a vállalatok, tehát az azt jelenti, hogy egy átlagos vállalat az kb. 10 milliárdos árbevétellel rendelkezik, és egy kb. 10%-os profitabilitási arányjal, tehát ezek nagyon kiváló és nagymúltú és nagyon szuper vállalatok. Azt gondolom, hogy a középvállalati szektor az egész magyar gazdaság szempontjából egy kiemelkedően fontos közösség. Ugye ezek magyar tulajdonban álló vállalatok, tehát tőlük lehet remélni a jövő éveknek a gazdasági növekedésének egy jelentős részét.
Közös a cégekben, hogy mindegyik megjelenik export piacon, vagy van olyan, amelyik még úgy is tud jól működni, hogy nem jelenik meg külföldön?
Vannak olyan cégek, akik egyelőre inkább a belföldi piacra dolgoznak, de azért általános az, hogy próbálnak több lábon állni ezek a vállalatok, ilyen tekintetben is, hogy megpróbálnak nem csak a belföldi piacra, hanem külpiacokra is dolgozni. Vannak olyan cégek, akiknek a bevételnek több mint 90%-a exportból származik.
Mennyire tőzsdei lettek ezek a vállalatok? B50-ben csak olyanok kerülhetnek be, vagy igazából a termelékenység egy gyorsaságot nézik, ami ugye egyébként is alapja a tőzsdei érettségnek?
Most már 9. alkalommal készítettük el a B50 kiadványt, tehát összesen már 450 cége szerepelt ebben a kiadványban. Ezek mind sikeres cégek. Én azt gondolom, hogy mind tőzsde érett már, illetve hát a számaik alapján mindenképpen, és egy olyan sikersztori tudtak felmutatni, ami alapján ugye be tudtak kerülni a kiadványba. Nagyon sokan közülük már tőzsdén is vannak egyébként, akár a részvény, akár a kötvénypiacon, és hát tudjuk azt, egy felmérést is készítettünk közülük, hogy több mint 20%-uk tőkeemelést is tervez a következő években, tehát várható, hogy ebből a körből majd a jövőben is jelennek meg tőzsdei vállalatok.
Az elmúlt 9 évben, amelyik cégbe került a B50-be, előbb-utóbb a tőzsdén találta magát, vagy azért nem egyértelmű egyirányú az út?
Természetesen nem mindenki, de természetesen mivel ezek a vállalatok nagy növekedést mutattak eddig is, és nagy növekedési terveik vannak, ezért természetes, hogy fölmerül náluk azt, hogy a növekedésüket tőkepiacról finanszírozzák, és ebből kifolyólag ugye számos vállalat megjelent az elmúlt években közülük a tőzsdén.
Idén hány tőzsdei bevezetésnél tartanak, és mostani információk alapján jövőre mennyire van kilátás?
Az idei év az egy picit gyengébb év lesz ebben a tekintetben, hogy azért érezzük mi is azt a teljes gazdaságban érezhető kis megtorpanást, illetve a bizalom az még visszatérőben van, ha lehet így fogalmazni. De hogyha az elmúlt nem egész 4 évet nézzük, akkor a budapesti értéktőzsdén megjelent az elmúlt 4 évben 27 új részvénytársaság. Ezzel egyébként a régióban a második legerősebb teljesítményt nyújtottuk a lengyel tőzsde után. Úgyhogy azt mondom, hogy van mire büszkének lenni, nagyon sok új vállalat jelent meg a tőzsdén, és azok a cégek, akik már tőzsdén vannak, azok pedig nagyon aktívan növekednek. Ugye itt a délelőtt folyamán is hallhattunk előadást a Forágyi részéről, akik az elmúlt 5 évben 20 társaságot akviráltak, vagy a Wallis csoportba tartozó cégek, például az Auto Wallis is az elmúlt 5 évben több mint 10 céget vásárolt föl. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy új társaságok jelennek meg szép számmal a tőzsdén, hanem a már bent lévő társaságok is egy nagyon dinamikus növekedést produkáltak az elmúlt években.
Vég Richárdot, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatóját hallották. A bemutatott cégek a mezőgazdaságtól az élelmiszeriparon át a logisztikáig számos iparágat képviselnek. Az olyan új generációs technológiai fókuszú ágazatok, mint az irányítás technika és automatizáció szintén több társaságon keresztül jelennek meg a B50 kiadványban. Emiatt egyébként viszonylag jól hitelezhetőek, de nem csak a tőzsdei bevezetésre készülő vállalatok esetében számít a vállalati hitelek felfutására a hazai bankszektor.
Szabó Leventével beszélgetünk, az MBH Bank vezérigazgató helyettesével. Adott egyik előadóként itt a B50 rendezvényen egy gazdasági áttekintést, és hát nyilván nem nagy meglepetés, hogy az idei év az nem annyira jó gazdasági szempontból, bár említette, hogy lakossági hitelezés terén azért valami elindult, de vállalati hitelezés terén még nem. Hogy látják jövőre, van erre komolyabb esély másrészt, vagy mi az oka annak, hogy a vállalatok nem indulta be, pusztán az alacsony növekedés?
Valóban az idei évben a lakossági hiteleknek a dinamizmus, az új szerződéskötés, illetve folyósított hiteleknek a volumene dinamikusan elkezdett növekedni, és úgymond a régi időknek a volumeneit látjuk, nagyon pozitív növekedési számokat. Ez körülbelül egy évvel ezelőtt, tavaly novemberben indult be ez a hitelnövekedési dinamizmus, és a napjainkig kitart, tehát most már egy trendről, tendenciáról beszélhetünk. Ugyanez a növekedés, ez a vállalati oldalon még nem indult be. Az idei év, itt a negyedik évében azért azt látjuk, hogy nagyon sok olyan beruházás van, olyan projekt van már a tervasztalon, a döntéshozók előtt, illetve akár már hitelkérelem formájában, akár az MBH Bankban is, amely jó alapot teremt arra, hogy reményeink szerint a jövő évben már megindul a vállalati oldalon is, nem csak a forgóeszköz hitelek, hanem a beruházási hitelek tekintetében egy jóval jelentősebb, dinamikusabb növekedés.
Most éppenséggel alacsony az infláció, a legutóbbi, a legfrissebb szám az 3,2%-os, egyébként az októberi, viszont igazából mindenki arra számít, hogy ez emelkedhet, és hát lehet, hogy akár a kamatcsökkentést is megakasztja. Ez mondjuk hitelbővítés terén, várt hitelbővülés terén nem okozhat-e gondot?
Én azt gondolom, hogy az inflációnak a szintje megfelelő szinten van már jelenleg is, ez a 3% körüli szint. Mi nem látunk azért olyan komoly kockázatokat középtávon, ami azt mondaná, hogy 2025 évben az infláció esetleg elkezd növekedni. Tehát ilyen kockázatot mi nem látunk. Nyilvánvalóan figyeljük mi is a forintnak a szintjét, de ez a 400 forint körüli euró árfolyam, ez nem rejt magában olyan kockázatot, ami az inflációra érdemben kiadna. Igen, az igaz, hogy a jegybanki alapkamatnak a csökkentési üteme az lassulni fog. A 6,5%-os szintre, akár egy 5%-os szintre lassabban fogunk elérni, de mi azt gondoljuk, hogy a jövő évben azért egy ilyen 5,5% és 6% közötti jegybanki alapkamat szint abszolút reális, és azt gondoljuk, hogy ez a jegybanki alapkamat szint, ami nyilvánvalóan egy bubort is magával húz, tehát a finanszírozásnak a költségét, illetve annak az alapkamat szintjét, amihez a bankoknak a marzsa kockázati felára fog majd hozzáadódni, egy olyan kamat szintet jelent, ami már nem akadálya a vállalati beruházások finanszírozásának forint forrásból.
Itt viccesen megkapta a B50, hogy a vállalati hitelekben gondolkodnak sokszor csak a magyar cégek, tőzsdére lépésben kevésbé, de azért mondjuk itt olyan vállalatok vannak, akik gondolom én az előszobájában járnak már. Akár a számukra, akár új megjelenők számára az MBH Bank mit tud, fogalmazok úgy akár segítségként felajánlani, hogy tényleg gondolkodjanak el a tőzsdei megjelenésben.
Valóban, amikor finanszírozásról, vállalatfinanszírozásról beszélünk, akkor nagyon sokszor a régi, úgymond konzervatív termékekben gondolkozunk, legyen ez egy leasing termék, vagy legyen ez egy sima hitelberuházási forgóeszközhitel. Azért itt a hiteleknek, illetve a termékeknek a palettája sokkal szélesebb, például itt kiemelnék egy factoring, vagy egy készletfinanszírozás, vagy egy trade finance megoldást, és emellett mindenképpen kiemelném egyrészt a kockázati tőkének a bevonásának a lehetőségét. Én azt gondolom, hogy nagyon sok esetben kockázati tőke forrás bevonásával lehet egy újabb fejlődési ívre, pályára állítani egy adott vállalkozást, és végül, de nem utolsó sorban a tőkepiacokat is, aminek van egy kötvényformája, illetve lehet egy kötvényformája, vagy egy részvénykibocsátási formája. Mind a kettő azt gondolom, hogy megvan Magyarországon a teljes infrastruktúrája és eszközrendszere, és az MBH Bank mind a kettőben aktív. A BÉT-tel közösen elindítottuk ezt a BÉT MBH Mentor Hubot, ez pontosan ezt célozza meg, hogy azoknál a középvállalatoknál, ahol a vállalat már olyan fejlődési stádiumban, ciklusban van, ahol érdemes egy új piacra belépéshez, vagy egy új akvizícióhoz friss tőkét bevonni, akár a BÉT-en keresztül, a budapesti értéktőzsdén keresztül, a tőkepiacokon keresztül, akkor ezt a know-how-t, ezt a tudást mi támogatjuk, különböző szakértőkkel, mind a BÉT, mind az MBH, illetve a felkészülésnek a folyamatát is szintén támogatjuk, mind anyagi forrásokkal is, mind pedig szakértői forrásokkal.
Szabó Leventét, az MBH Bank vezérigazgató helyettesét hallották. A magyar gazdaságban jelenleg 1100 olyan vállalatot tartanak nyilván, amelyek az export piacon is komoly sikereket érnek el. Ez a hazai cégek mindössze 3%-a, de a hazai export 13%-át adják, és a gazdasági teljesítmény 25%-át. Ezért is hangzott el a B50 rendezvényen az, hogy a változó trendek figyelembevételével egyre több hasonló vállalatra lenne szükség ahhoz, hogy a hazai gazdaság elmozduljon a holdpontról.
Nagy Károly összeállítását hallották a B50 rendezvényről.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Egyre nagyobb az igény az öngondoskodásra, mégis egyre kevesebb magyarnak van rá lehetősége. Az OTP Bank öngondoskodási indexe szerint a legtöbben egyáltalán nem foglalkoznak a kérdéssel, hiszen nem áll módjukban megtakarítani. A lakosság több mint harmada építi saját anyagi biztonságát, viszont 19% a bizonytalanok aránya. Az OTP Bank megtakarítási termékekért és szolgáltatásokért felelős vezetője azt mondta, az állami nyugdíj várható alakulása tereli az alternatív lehetőségek felé a lakosságot. 10-ből 8-an arra számítanak, nem lesz elegendő az állami nyugellátás idős éveikre. Fabricki Ritát Somodi Evelin kérdezte.
Meglepő eredmények jelentkeztek lakosság képességeivel kapcsolatban, hogy mennyire áll módukban egyáltalán megtakarításról gondolkodni, de kezdjük talán az indexel, hogy pontosan ez most milyen számokat mutat, hogyan gondolkodnak a magyarok egyáltalán az öngondoskodásról, mit árul el az OTP Bank indexe.
Az OTP Bank több mint 10 éve végzi ezt az öngondoskodási kutatását, ami az idei évben egy kicsit megújult, de már változott egy kicsit a módszertan. Ugyanúgy egy reprezentatív kutatásról beszélhetünk, a célcsoport nem változott, ami változott, hogy az adatfelvételben most már online módon is kérdeztünk ügyfeleket, illetve az index mögött három alindexet is képeztünk, hogy majd jobban meg lehessen érteni az index változása mögötti motivációkat. Az, hogy az idei évben az index értéke 54 pont lett, ez egy ilyen közepes szintű öngondoskodást mutat, azonban érdemes a mögé, a szám mögé nézni, hiszen ez egy átlag. Ha megnézzük, hogy hogyan jött ki ez az átlag, akkor az látszik, hogy a megkérdezettek 38%-a 60 pont feletti értéket élt el a kutatásban. Ők azok, akik valójában öngondoskodók, tudatosan kezelik a pénzügyeiket. Egy másik jelentős réteg, a megkérdezettek 43%-a azonban 50 pont alatti értéket ért csak el a kutatásba. Ők még egyáltalán nem léptek rá az öngondoskodás útjára. És a válaszadók körülbelül 19%-a pedig billegő, ami azt jelenti, hogy már van bennük szándék arra, hogy öngondoskodjanak, de még nem alakítottak ki stabilan valamilyen öngondoskodási szokást, hogy nehezen igazodnak el a pénzügyek útvesztőjében.
Mi befolyásolja egyébként elsődlegesen, hogy ki melyik csoportba került, tehát hogy pontosan milyen tényezők határozzák meg azt a csoportot, aki abszolút képes az öngondoskodásra, és mi jellemzi azt a csoportot, akinél ez nem mondható el?
Itt jön be az, amit említettem, hogy három alindex mentén vizsgáltuk a kérdéseket. Az attitűd esetén ott azt vizsgáltuk, hogy milyen a hozzáállása, a kérdések arra vonatkoztak, hogy mennyire tudatosan tervezi a jövőjét, mennyire képezi magát, mennyire van ambíciója egyáltalán a megkérdezettnek annak irányába, hogy ő öngondoskodjon. Az aktivitásnál olyan kérdéseket tettünk föl, amit a megszerzett pénzügyi termékekre és a szokásokra vonatkoztak, tehát már arra, hogy valójában mit tesz az öngondoskodás érdekében, és a kommunikációs alindex kérdései között pedig azt kutattuk, hogy mennyire téma az öngondoskodás az informális beszélgetésekben, mennyire ismerik és értik a banki kommunikációt, és mennyire kérnek tanácsot pénzügyekben.
Illetve van egy olyan szegmens, ugye ez a 19%, aki így igazából két irány között billeg, azok között, akik egyáltalán nem foglalkoznak, illetve azok között, akiknek fontos. Ez majdnem a lakosság ötöde. Velük kapcsolatban mi várható a jövőben? Mitől függ az, hogy ők foglalkoznak-e az öngondoskodással?
A kutatásban részletesen vizsgáltuk ezt az ügyfélkört, de azt gondolom, hogy azért bennük megvan egyfajta nyitottság az öngondoskodásra, úgyhogy őket edukációval, megfelelő kommunikációval, megfelelő termékekkel támogatni tudjuk az öngondoskodás útján. Tavalyi évben indítottuk el a Persely termékünket, ami egy online térben elérhető nagyon egyszerű megtakarítási forma. Ennek segítségével havonta rendszeresen félretehetünk az általunk meghatározott Persely-be összegeket, nyomon követhetjük a megtakarításaink alakulását, valamint egy teljesen új termékkel is előjöttünk pont a napokban, amely a bankcsoport már meglévő termékei kínál egy ilyen kezdő csomagot ügyfelek számára.
Visszakanyarodva konkrétan a felmérésre, 10-ből 8-an ugye arra számítanak, hogy nem lesz elég nyugdíjuk a tisztességes megélhetéshez. Hát ha valami, azt gondolom egyértelműen ez az adat, ez az eredménye az öngondoskodás irányában mutat. Mire számítanak? Ez mennyiben növelheti meg az érdeklődést?
Azt is kiemelném így a kutatással kapcsolatban, hogy a kérdés egyébként a korábbiakban is föltettük, és ez az idén ez még inkább romlott, úgymond ennek az értéke, hiszen 10-ből 8-an, ahogy említette, azaz a megkérdezettek 82%-a mondta azt, hogy neki elég lesz a tisztességes megélhetési a nyugdíja, tehát csak 18% mondta azt, hogy elegendő lesz. Ezzel szemben a korábbi években ez inkább ilyen 25% körül mozgott. Tehát még inkább előtérbe kerül az, hogy valamit tenni kell annak érdekében, hogy a megfelelő életszínvonalat a nyugdíjas korunkba is fent tudjuk tartani, úgyhogy azt gondolom, hogy ez nagyon fontos kérdés.
Milyen tanácsokat fogalmazhatunk meg így a beszélgetés végére, hogy aki még csak gondolkozik ebben, vagy próbál minél többet, vagy egyáltalán elérni azt, hogy a havi keresetéből a hónap végén félteessen. Miben érdemes gondolkodni, a milyen pénzügyi tudatossággal kapcsolatos tanácsokat lehet megfogalmazni?
A Az első, amit megfogalmaznék, az, hogy nincs olyan, hogy túl kicsi összeg, tehát bármilyen kis összeggel érdemes elkezdeni a megtakarítást. A második nagyon fontos, hogy ezt rendszeresen tegyük, és a harmadik pedig, hogy nem túl késő elkezdeni. Tehát sok látjuk, hogy már a nyugdíjhoz közeli korosztályban is sokan vannak, akik még nem kezdtek el gondolkodni valamilyen nyugdíj célú megtakarításban, nekik sem késő még most elkezdeni és gondolni a jövőjükre.
Az OTP Bank megtakarítási termékekért és szolgáltatásokért felelős vezetőjével, Fabricki Ritával, Somodi Evelin beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
A reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgettünk az elmúlt órában. A hírek után viszont már jön a holnap tegnapja, fenntarthatóságról lesz szó, azonnal jövünk vissza.